Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ugandában épít iskolát a katolikus Caritas. A Porban, fák árnyékában tanuló gyermekek mindennapjait és egy édesanya megrendítő történetét hozza közelebb számunkra. Szent Királyi Tóth Kata, a katolikus Caritas nemzetközi hálózatának koordinátora, aki Zagyva Rihárddal, a szervezet országos igazgatójával utazott Uganda, Karamoja régiójába, hogy elindítsák a Lokitededi iskola fejlesztését célzó programot. Szent Királyi Tóth Kata személyes tapasztalataink keresztül nyújt betekintést abba, hogy mit jelent az oktatás lehetősége egy olyan térségben, ahol a tanulás sokszor a túlélés határán valósul meg. Mint mondta, az itteni gyermekek jövőjének kulcsa az oktatás, és foggal körömmel küzdeni kell, hogy biztosítani tudják számukra azt, ami ott a mindennapokban nem adatott meg. Mint fogalmazott, aki egyszer itt jár, sohasem fog újra úgy tekinteni a vízre, a mindennapos étkezésre, a tetőre, a gyógyszertárakra, a buszokra, a családra, az életre, mint korábban. A katolikus Caritast támogatni is lehet adománnyal. A közleménybe szükséges beírni Uganda iskolaépítés. Önkéntes beteglátogatói programot indított Csíkszeredában. Iválcsony Rita ferences nővér, aki vallja, a program során nem csak a betegek életébe csempésznek egy kis csodát, de maguk az önkéntesek is megtapasztalják általa a saját életükben a gondviselés jelenlétét. A ferences szegénygondozó nővérek közösségének tagjaként Rita nővér több mint 3 évtizeden át szolgált Magyarországon, hajléktalanok, idősek, betegek és a társadalom peremére szorult emberek között. 2025-ben tért vissza szülőföldjére, hogy Kovács Gergely gyulafehérvári érsek és a helyiek hívására Csíkszeredában életre keltse a szervezet önkéntes beteglátogató szolgálatot. A projektre jelentkezők motivációs levéllel interjú sorozatok révén kerülhetnek a képzésbe, mely 40 órányi önismereti, segítségnyújtási tudást ad át az önkénteseknek a leghasznosabb és leghatékonyabb segítségnyújtás érdekében. Kétnapos rendkívüli ülés tart a jövő hét hétfőn és kedden az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napi rend előtt. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke a házbizottság mai ülését követően az MT-nek elmondta, hogy a hétfői ülésnap a szokásoknak megfelelően napi rend előtti kérdésekkel, interpellációkkal, azonnali kérdésekkel és kérdésekkel kezdődik majd. Ezeket követően lefolytatják a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedés szervező és az országos gördülőállománykezelő társaság létrehozása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló javaslathoz benyújtott bizottsági jelentések és összegző módosító indítványok vitáját. A javaslatról kedden határoz majd az országgyűlés. Kedden a politikusok lefolytatják a központi költségvetés címrendjének a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításról. A Magyar Agrár- és Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló törvény módosításáról, valamint a központi költségvetésről szóló törvény módosításáról szóló vitákat. Nincs tervben, hogy Orbán Viktor találkozzon Donald Trump amerikai elnökkel, szögezte le Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, annak kapcsán, hogy Németh Zsolt, a Fidesz frakcióvezető helyettese ezzel ellentétesen nyilatkozott a sajtónak. Az Országgyűlés Külügyi Bizottságának fideszes alelnöke az Inforádióban kulcsfontosságúnak nevezte, hogyan alakulnak majd a magyar-amerikai kapcsolatok az elkövetkező időszakban, és hozzátette, hogy ezen segíteni tudna, hogyha Orbán Viktor találkozna Trump elnökkel. A Fidesz kommunikációs igazgatója azonban a Magyar Távirati Irodával azt közölte, a Fidesz elnöke magánprogramon tartózkodik az Egyesült Államokban, a futball VB néhány mérkőzését tekinti meg. Nem igazak a híresztelések, hogy találkozna az amerikai elnökkel, nincs ilyen terv. Havasi Bertalan jelezte, Orbán Viktor következő hivatalos programja július 21-én lesz, a Fidesz elnökségi és frakcióülésén, majd július 25-én a Tusnádfürdői beszédnél. Végül az időjárásról. A felhős tájakon fokozatosan felszakadozik, csökken a felhőzet, egyre kevesebb helyen, főként a délnyugati tájakon lehet zápor, zivatar. A zivatarokat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések is kísérik. Zivataroktól függetlenül a légmozgás gyenge, mérsékelt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Estére 20 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestyéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink, a következő percekben a 2025. október 12-i adásunk ismétlését hallhatják, amelyben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda Iskola Rádiós műsorát hallhatják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm innen Szerencsről újra a kedves rádióhallgatókat. Elkezdődött egy újabb tanév, és mi újra munkához láttunk, hogy egy kis betekintést nyerhessenek intézményünk életének néhány programjába. Még alig kezdődött el az év, de már számos esemény van a hátunk mögött, amiről órákat is beszélhetnénk, de miről hallhatnak ma? A remény zarándokairól, akik az örök városban, Rómában jártak, iskolánk védőszentjének, Assisi Szent Ferencnek ünnepéről, amit október 3-án tartottunk. Fogadják szeretettel műsorunkat. Nagy szeretettel köszöntöm Marosi Balázs atyát, aki plébániai kormányzói feladatai mellett része a Szerencsi iskolák és óvoda mindennapi életének. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Balázs atya! Hihetetlen élményben volt részünk, amikor 14-en mi diákok részt vehettünk szeptemberben azon a római zarándoklaton, amelyet már hónapokkal előtte nagyon vártunk. Mindannyiunk számára életre szóló élményt jelentett a világegyház központjában lenni, megtapasztalni, hogy az egyház él. Hogyan jött a gondolat? Miért tartja atya fontosnak a zarándoklatokat?
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves rádió hallgatókat. Nagyon fontos az, hogy mindannyiunk életében azokon az utakon, amiken járunk, legyen egy cél, legyen egy olyan célkitűzés, amit szeretnénk elérni, és ez nem csak a hétköznapi életünkben fontos, hanem nagyon fontos a lelki életünkben is. Céltalanul nem lehet a hitet élni, úgy, ahogy az életet sem. És ugye talán az zarándoklatokat az egyház ezért is vezette be a hit életbe, a hit gyakorlatba, hogy az emberek egyre jobban felismerjék az útnak a fontosságát és a célnak a fontosságát. És amikor elindulunk egy zarándoklatra, azt mindig azzal a hittel és elhatározással tesszük, hogy szeretnénk elérni valamit. Természetesen a zarándoklatnak van egy fizikai és van egy lelki útja. A fizikai út, amit megtesz az ember akár gyalogosan, akár busszal, vonattal, repülővel, a lelki út pedig az, ahová szeretne eljutni a hitében, amilyen irányba szeretne növekedni, és mi is így indultunk el ebben a hitben, és ezért tartottuk fontosnak ezt az utat, és minden olyan utat, kisebbet, nagyobbat, rövidebb távú vagy hosszú távú utat, mert szeretnénk lelkileg is növekedni, és eljutni A pontból B pontba, majd onnan tovább, és így indultunk el Rómában. Egyrészt szerettük volna a szent évben, a jubileumi szent évben megismerni a nagy bazilikákat és átlépni a Szent Kapun, és szerettünk volna növekedni abban a hitben, amelyben talán, sőt biztos nem egyformán, nem ugyanabban a formában haladunk és növekedünk, hiszen mindannyian másak vagyunk, máshol tartunk a hitben, de szerettünk volna egy kicsit fölzárkózni, hogy a jubileumi év kegyelmeit a tarsajunkba tudva, és reméljük, hogy a jó Isten előtt is kedves volt, hiszen mind a négy szent kapun sikerült átmennünk, és azért ez reményeink szerint nem múlt el kegyelem nélkül.
És mi volt Hagya számára a diákokkal együtt töltött napok alatt a legemlékezetesebb élmény?
Hát nagyon sok élményt fel tudnék sorolni most, ami a legemlékezetesebbek közé tartozik, de önmagában a maga a közösség az egy nagyon fontos tapasztalat, élmény, minden örömével és nehézségével együtt. Nagyon nagy tapasztalat mindig szerintem felnőtteknek, tanároknak is, mindannyiunknak, amikor egy közösséggel elmegyünk valahová, mert ott nyilván mi magunk is fejlődünk, növekedünk, és hát ez is a célja ennek. Tulajdonképpen az nagyon jó volt látni, hogy bár sokszor nagyon fáradtak voltunk, és tényleg a határainkat feszegettük, akár a türelemben, akár sok minden másban is, de a csapat összetartott, és azért amit szerettünk volna, azt azért sikerült úgy gondolom elérni. Még a fáradtság és a minden egyéb nehézség ellenére is.
Mi a következő úti cél?
Hát most éppen erről beszélgettünk, gondolkodtunk, hogy vajon mit is mondjunk ebbe a műsorba, hogy milyen úti cél, mert annyi sok úti cél van előttünk, annyi sok vágy, terv, vagy úgy álom is van. Nyilván mondhatjuk azt, hogy Róma is egy álom volt, egy terv, és itt van a példa, hogy megvalósult. Tehát ilyen formában bármelyik álmunk megvalósulhat, hogyha jó Isten erre hív, meg szeretné, hogy ez megvalósuljon. Most, ami a legközelebbi úti célunk, most ezt inkább így fogalmazom, az ugye a budapesti forráspont, amire nem első alkalommal megyünk, és ahol nem első alkalommal leszünk jelen. A reményünk az így a remény évében, hogy most sokkal többen indulunk majd útnak, mint eddigi években, és azt tapasztaljuk, hogy újabban, ahogy szervezzük ezeket a programokat, ugye egyre nagyobb az érdeklődés, hogy olyanok is kérdezősködnek, olyanok is próbálnak érdeklődni ezek után a rendezvények után, akik eddig nem vettek részt ilyen vagy ehhez hasonló rendezvényeken, és azt gondolom, hogy most a novemberi forráspontra is jóval több diákkal tudunk majd eljutni, mint a korábbi években.
Köszönöm a válaszokat és azt, hogy atyával együtt gyűjthetünk ilyen ajándékokat, mert úgy gondolom, hogy saját hitemben megerősödve tértem haza.
Köszönöm szépen én is a meghívást a műsorba, és mindenkinek további áldott szép napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké ámen. Kedves hallgatóink! A következőkben főigazgatóasszonyt, Kaszperné Tilman Edinát kérdezem, hogy hogyan is épült fel ennek a négy napos zarándoklatnak a programja. Mit tartott fontosnak, amit mindenképpen szeretett volna a diákoknak megmutatni? Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké ámen! Én is nagy szeretettel köszöntök minden kedves rádióhallgatót, és nagyon örülök annak, hogy lehetőségem nyílik arra, hogy beszámolhatok egy négy napos zarándoklatról, amelyet diákokkal együtt Rómában tölthettünk el. Nagyon örülök annak, hogy ez a négy napos utazás megvalósult. És hát nyilván ezt a négy napot úgy próbáltuk meg felépíteni, Devere Erzsébet hitoktató kolléganővel, illetve Marosi Balázs atyával, hogy minden olyan helyre eljuthassunk, amelyek nevezetesek ebben a városban. Ugye a remény évében vagyunk, nagyon szerettünk volna mind a négy pápai bazilikába eljutni, és átlépni a Szent Kapun, miközben imádkoztunk, és ez hatalmas nagy ajándék volt, hogy ezt meg is tudtuk tenni. Nagyon sokaknak a gyerekek közül az egyik legkedvesebb emlék a falakon kívüli Szent Pál Bazilika volt, ugye a Rómának a forgatagából egy kicsikét kiléptünk Róma falain kívülre, és egy kicsikét békésebb, nyugalmasabb részére utaztunk a városnak, ahol is a 150 oszlop által körülölelt átriumban ott magasodik Szent Pálnak a gyönyörű, csodálatos szobra a két pálmafa ölelésében, és amikor beléptünk a falakon kívüli Szent Pál Bazilikába, akkor láttam a gyerekeken azt a csodálatot, hogy tulajdonképpen emberi ésszel szinte felfoghatatlan az, amit a szemük előtt láttak. Aztán elmentünk a Santa Maria Maggiore-ba, ahol a mai napig sor áll, és az előző pápa, Ferenc pápa sírja előtt sokan róják le a kegyeletüket, és imádkoznak. Ide is úgy léptünk be, hogy a Szent Kapun haladtunk át. Aztán a Lateráni Bazilika körülbelül 200 méterre volt a szálláshelyünktől. Ugye ez a minden bazilikáknak az anyja, ami számunkra azért is fontos, mert a Lateráni Bazilikával szemben található az a szobor vagy szoborcsoport, ami a mi iskolánk életében igen nagy jelentőséggel bír, hiszen Assisi Szent Ferencet ábrázolja a rendtársaival, és azt a pillanatot, amikor ő a pápa elé járult, és engedélyeztetni kívánta a rend létrehozását, illetve a regulának az elfogadását. A Lateráni Bazilika után a Szent Péter Bazilika volt az, ami hihetetlen élmény volt a gyerekek számára, amikor beléphettünk a pápai audiencia után, hiszen mondták is, hogy elképzelhetetlen számukra, hogy létezik olyan templom, ahová 60 ezer ember is befér, és az, amikor ott megcsodálhattuk Michelangelónak a piétáját, hihetetlen élmény volt számunkra, hogy mindaz, amit a szűzanya arcán látunk, az gyerekek meg tudják fogalmazni, hogy milyen érzés lehetett a szűzanyában akkor, amikor a fiát ott tartotta a karjaiban. És rácsodálkoztunk arra is, hogy egy mindössze 23 éves szobrász, aki, mint a gyerekek megtudták, hogy nem volt egy annyira jó természetű művész ember, az hogyan tudott ilyen fiatalon ilyen alkotást létrehozni, aminek minden négyzetmilliméterre valamilyen üzenetet hordoz azok számára, akik ezzel szembeállnak. A Szent Péter Bazilikának a kupolájába is fölmehettünk, és rácsodálkozhattunk a város látképére, ahonnan a Viktor Emánuel emlékműtől kezdve a Panteont, a Szent Márta házat, a hatodik páltermet, a vatikáni kerteket, és nagyon sok mindenre rá tudtunk csodálkozni, nagyon sok mindent láttunk, illetve megválaszolásra kerültek azok a kérdések, amelyek a palliumra vonatkoztak, amelyek a Szent Péter katedrájára vonatkoztak, vagy Szent Péter sírjára. Ezen kívül a Lateráni Bazilika szomszédságában a Szent Lépcső az nagyon nagy értéket képviselt a közösen töltött négy napban. Jó magam egyedül is a legelső reggelen elsétáltam oda, és végig imádkoztam a Szent Lépcsőt, és a gyerekek megkérdezték, hogy miért is nem szóltam nekik, úgyhogy már a következő reggelen már nem egyedül voltam, hanem már öten imádkoztuk végig a Szent Lépcsőnek a 28 lépcsőfokát, és az utolsó reggelünkön, ahogy azt terveztük is, akkor az egész csoport közösen imádkozott, és mindenki minden lépcsőfokon arra a szándékra, amit előre elképzelt. Ezen kívül megtekintettük a Santa Croce Gerusalemme templomot, ahol a Szent Kereszt erekjék, illetve a Torinui lepelmásora található. A bilincses Szent Péter templomba is ellátogattunk, ahol Szent Péter bilincsei mellett, ugye II. Gyula pápa síremléke is egy magával ragadó alkotás, amelynek a közepén ül ugye Mózes, akit Michelangelo akkor szarvakkal ábrázolt egy fordítási hibának köszönhetően, hiszen azon a nyelven mindössze egyetlen egy betűeltérés van, hogy Mózes, amikor a táblákkal lejött a hegyről, akkor az arca ragyogott, és a ragyogás, illetve a szarv szó között. Aztán nem jöttünk el úgy, hogy ne láttuk volna a Kolosszeumot, vagy a Panteont, vagy a Viktor Emánuel emlékművet, vagy az angyalvárat. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok színes és érdekes program és látnivaló volt, amit meg tudtunk a gyerekekkel nézni, és hát ugye nagyon szerettek volna a Trevik úthoz is eljutni, úgyhogy az egyik este az éjszakai fényeknél megtudtuk ezt a csodás alkotást is tekinteni. Ezeken túl én úgy gondolom, hogy a közös séták, a római hangulat, az olasz életigenlés is ott volt a négy napunkban, hogy ezt megtapasztalhattuk, a gasztronómiai élmények, és nem csak lélekben gyűjtöttünk nagyon sok ajándékot, hanem nagyon sok más ajándékot is rejtett ez a négy nap a közösség számára. Az, hogy egyek vagyunk, az, hogy tudunk együtt nevetni, az, hogy tudunk együtt esetleg a nehézségeinkről is beszélni, és ezt mind oda tudjuk tenni egy közösségként a Jóisten elé. És ezt láttuk akkor is, amikor ott voltunk a pápai audiencián, hogy mindannyian mások vagyunk, de a Jóistennek a szeretete az mindenki irányában egyforma, és nincs különbség.
Az ön számára mely pillanat volt a legemlékezetesebb?
Hát én úgy gondolom, hogy nekem a legnagyobb ajándék az az volt, amikor nem az, amikor egyedül imádkozhattam végig a Szent Lépcső 28 lépcsőfokát, és azért, mert egyedül voltam, és nem volt felettem diák, hanem azért, mert a következő napon nem én hívtam a gyerekeket magammal, hanem ők szerettek volna velem tartani. És az egész csoport várta azt, hogy az utolsó nap reggelén majd együtt megyünk, és imádkozva térdeplünk föl azon a lépcsőn, amelyen Jézus Pilátus elé lépdelt, és amikor a hátam mögé néztem, akkor láttam azokat a gyerekeket, fiatalokat, akiket úgy gondolom, hogy a Jóisten rám bízott, és ez nekem egy nagyon nagy pillanat volt, hogy láttam, hogy komolyan veszik, imádkoznak, és mindegyik tudja, hogy mit szeretne, miért szeretne hálát adni, mit szeretne kérni a Jóistentől. Úgyhogy számomra ez volt az a legnagyobb pillanat, amit az utazás során megtapasztalhattam, vagy átélhettem. De most fordítsuk meg egy kicsikét a szerepeket, és én is szeretnék tőled kérdezni, Ferkú, hiszen te is ott voltál ezen a zarándoklaton, és engem is érdekelné, és szerintem a rádió hallgatókat is az, hogy számodra mi volt ebben az utazásban a legnagyobb ajándék, a legszebb emlék?
Hát Róma gyönyörű, amit egyszer mindenkinek látnia kellene. Minden kő, minden mozaik csempe a falakon, minden ecsetvonás számos történetről mesél, arról, amit ábrázol, arról, amit üzenni akar, és arról is, aki készítette. Nehéz volt befogadni ennyi szépséget, és feldolgozni hosszú idő. Sokszor nézem a fotókat, és újra élem a pillanatokat. Számomra a legszívetmelengetőbb pillanatok azok voltak, amelyeket a Szentpéter téren élhettünk át, amikor 14. Leó pápával találkozhattunk. Az a rengeteg ember, mindenki arcán mosoly, és az egység Krisztusban. Hogy mindnyájan testvérek vagyunk, hogy nem számít melyik ország, melyik kontinens, milyen bőrszín, gazdag vagy szegény, fiatal vagy idős, ezektől függetlenül ismer minket a Jóisten, szeretete mindenkié. Leó pápa mosolya, közvetlensége pedig abban erősített meg, hogy az Isten embere. És a csoport nevében köszönöm meg itt is a szervezést, az áldozatot, Devera Erzsike nénének, Balázs atyának és főigazgató asszonynak. Remélem lesz még ilyen közös élményben részem.
Köszönöm szépen a válaszodat. És azt is, hogy nyilatkozhattam én is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, ámen.
Fivérem nap és nővérem hold, oly ritkán tátlak és hallom hangot. Sok gyötrelem és gond, fivérem szél és nővérem lény, nyissátok szívem az igazság felé. Az ő fényében minden meglátható, mert Isten része minden földi lény, érzem jóságát, és szívem újra él.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda egységei 2025. szeptember 1-től egy intézményként működnek. Az oviban a kicsik Szent Kinga gondjaira vannak bízva, a bolyaisok Kalkuttai Szent Terézt választották 9 évvel ezelőtt védőszentjüknek, míg a középiskolánk Assisi Szent Ferencet ünnepelte, mint védőszentet, október 3-án, pénteken. Lugosi Stark Gabriella tanárnőt köszöntöm, mint a Hittan Munka közösség vezetőjét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves tanárnő, hogyan épült fel a délelőtt programja, illetve milyen események kapcsolódtak még ehhez a naphoz?
Kedves Dorka, mint már említetted, hogy gimnáziumunk védőszentje Assisi Szent Ferenc, akinek alakja közösségünk fókuszában helyezkedik el, és a szent példáját követve az ő jelmondatával kezdeném a beszámolót. Először tedd, ami szükséges, aztán ami lehetséges, és már is megteszed a lehetetlent. Tanév elején már meghirdettük a környezetvédelem jegyében a használt elemek gyűjtését, és Szent Ferenc példáját követve az állateledel adományozását is, mind pedagógusoknak, mind diákoknak. Ennek a gyűjtésnek az eredményét a Szerencsi Kóborkák Alapítványnak ajánlottuk fel. Október 3-án Szent Ferencet ünnepelve szentmisével kezdtük a tanítási napot, ezt követte egy állatvédelemmel kapcsolatos előadás. Szent Ferenc emléknapja köré csoportosul az állatvédelmi témahét a köznevelési intézményekben. Miért ebben az időszakban? Firenzében 1931-ben tartott környezetvédelmi konferencia keretein belül merült fel először az állatok világnapjának gondolata. Október 4-e pedig azért lett a kiválasztott nap, mert számunkra ismeretes, ez Assisi Szent Ferenc halálának napja, egyben az emléknapja. Ez a nap tisztelgés az állatok védőszentje előtt, aki már a 13. század elején azt hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami körülvesz minket. Az állatok világnapjának alapelve, hogy az állatok boldogabbá teszik életünket. Az ünnep célja, hogy az ember és állat közötti barátságot erősítse, valamint felhívja a figyelmet az együttélés fontosságára. Assisi Szent Ferenc az állatokat testvéreinek szólította, akik körbevették őt. Beszélt az állatok nyelvén, prédikált a madaraknak, ami a számos lehetetlennek tűnő dolog egyik megvalósulása az ő életében. Legenda övezi még a gubbiói farkas esetét is. A történet szerint Gubbió városát rémizgette egy rettenetes farkas, elvitte a bárányokat, az embereket is megtámadta. A városiak félelmükben arra kérték Szent Ferencet, beszéljen a farkassal, mondja el neki, hogy ők inkább etetni fogják egész életében, jól tartják, csak hagyja békén őket. Ferenc mindezt tudatta a farkassal, aki ezután évekig élt barátságban a városiakkal, amíg el nem pusztult. A mai napig a város szomszédságában lévő nemzeti parkban védett állat a farkas. Az egyházi megnyilatkozások közül kiemelkedő Ferenc pápa 2015-ben megjelent a teremtett világ védelméről szóló enciklikája, ami Assisi Szent Ferenc énekét idézi. Laudato si, azaz áldott légy Uram. A katolikus egyházban ezt egy mérföldkőnek tekinthetjük, hiszen az első megnyilatkozás környezetünk védelméről. Egyik fontos üzenete az emberiségnek, hogy lépjünk ki az önpusztítás spiráljából. Az előadást egy sajnálatos hírrel is meg kellett szakítanom, azaz ki kellett egészítenem. Október 1-én ugyanis elhunyt Jane Goodall, a világhírű brit főemlős kutató, etológus és antropológus. Goodall munkásságának egyik nagy eredménye, hogy forradalmasította az ember állatokhoz fűződő viszonyát. A vadon élő csimpánzok tanulmányozása során megfigyelte, hogy minden egyet gondolkodik, és érzelmek széles skáláját képes kifejezni. Személyiségével és a fiatalokat megszólító Roots and Shoots mozgalommal világszerte generációkat inspirált arra, hogy aktívan tegyenek a természet védelméért. A remény embere volt, többször szólította fel a világot, hogy nehogy elhagyjuk a reményt, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt környezetünk védelméért. Mindennek értelme van, amit teszünk, de nem mindegy, hogy milyen lábnyomot hagyunk magunk után. Leegyszerűsítve az ő üzenetét az emberek számára, úgy tudom megfogalmazni, hogy váltsuk az egót ekóra, azaz az egymáson való uralkodás helyett éljünk együtt, egymást tisztelve. Az állatvédelmi előadás után iskolán két diákja, Vojtkó Fruzsina és Szmoszna Ferenc egy élménydús beszámolót tartott a római zarándok útjukról, amin keresztül megismerhettük, hogy hogyan váltak az élmények során a remény zarándokaivá.
Köszönöm szépen tanárnőnek a tartalmas beszámolót.
Nagyon szívesen.
Kedves hallgatóink, összeállítást hallhattak a Szerencsi bocskaiból. A riportokat készítette Szmoszna Ferenc, 12. B-osztályos,
és Pacsuta Dorka, 12. T-osztályos tanuló.
Köszönjük figyelmüket! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a 2025. október 12-ei adásunk ismétlését hallhatták, amelyben a Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium Technikum Általános Iskola és Óvoda iskolarádiós műsora hangzott el. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Béres Gyula hittanára, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a házasságról és a családról beszélget.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Jöjj Szentlélek, Úristen, a tudomány lelke, taníts és buzdíts minket arra, hogy a szentek nyomdokait követve a lelki tökéletességre vezető ismeretekre szert tegyünk, és azokat egész életünkben gyakorolni tudjuk. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai beszélgető társaimat, Romány Dórát, Kovács Evelint és Kalmár Rékát. A mai témánk a házasság és a család témája lenne, a család szerepe Isten tervében, a Szentírás alapján, és beszélgetnénk arról is, hogy ma a világban milyen hatások érik a fiatalokat, a felnőtteket, milyen gondolataik jelennek meg, ha a családról van szó. Mi a beszélgetésünk során szeretnénk kidomborítani a keresztény családnak az eszméjét. Hogy ezt a beszélgetést megalapozzuk, szeretnék nektek a Teremtés könyvéből felolvasni egy részletet. Isten megteremtette az embert saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket. Isten megáldotta őket, Isten szólt hozzájuk. Legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet, és vonjátok uralmatok alá. Uralkodjatok a tenger halai, az ég madarai, és minden állat fölött, amely a földön mozog. Eddig az idézet a Teremtés könyvéből. Mi derül ki számunkra először is, ebből a szent szövegből, hogy az ember kinek a képmása?
Isteni.
Minek teremtette az embert az Isten? Férfinak?
És nőnek.
Férfinak és nőnek teremtette. Milyen hivatást és küldetést adott az Isten az embernek, a férfinak és a nőnek.
Hogy szaporítsa a népét.
Jó, így van, tehát hogy szaporodjanak. Aztán mi volt még, ami kiderült a Szent Szövegből?
Hát szeretetre teremtette őket.
Szeretetre teremtette Isten a férfit és a nőt, magát, az embert. Rendben van, tehát az emberi élet az hogyan valósul meg? Egyéni értelemben, tehát hogy én élek magam, lógok a világban, vagy pedig milyen szinten?
Közösségben.
A férfi és a női kapcsolat az maga egy közösség? Nevezhetjük annak?
Igen.
Milyen közösség egy férfinak és a nőnek a kapcsolata? Mi tartja ezt össze, hogyha a házasságra gondolunk?
Bizalom.
Aztán?
Szeretet.
Szeretet.
Hogy elfogadják egymás véleményét.
Így van, egymás véleményét is elfogadják, és tovább.
Nem uralkodnak egymás felett.
Nagyon jó ez a gondolat, amit mondtál, Evelin. Szedjük már össze azt, a Teremtés könyvéből kiindulva és az eddigi hittani ismereteinket felidézve, hogy mi emberek, miben hasonlítunk a jó Istenhez, mi van nekünk, mit kaptunk tőle? Kaptunk
szabad akaratot.
Értelmet. Mi van, ami bennünk halhatatlan?
A lelkünk.
És ugye kiderül a szentírási szövegből, hogy mit kell uralmunk aláhajtani? Az egész földet. Na most, ha visszagondolunk arra, amit itt az előbb Dóra mondott, hogy szeretetre teremtetett az ember, és azt is megbeszéltük, hogy közösségben valósul meg, fontos az, hogy a nemiség kérdését is tisztázzuk. Tehát férfinak és nőnek teremtette az embert az Isten. Mi a legfontosabb ebben a kapcsolatban?
Az egyenrangúság.
Mit értünk ma egyenrangúságon szerintetek?
Hogy nincsenek egymás alárendelve.
Ezt konkrétabban hogyan tudnánk egy kicsit kibontani?
A nőnek nem kell azt csinálni, amit a férfi mond, szóval nem uralkodhat fölötte a férfi, vagy fordítva a nő a férfi felett.
Nagyon fontos. Tehát ez az uralom, amit az Istentől kaptunk, ez a teremtett világra vonatkozik, viszont egyik ember a másik a fölött akkor nem...
Uralkodhat.
Nem uralkodhat. Pontosan erről van szó. Így van. Tehát ez az egyenrangúságnak az egyik kritériuma. Aztán, hogyha a férfi és nő kapcsolatáról beszélünk, és szeretett kapcsolatról, hogyan alakul ez ki? Mi van a két nem között?
Vonzalom.
Így van. Tehát a férfi vonzódik a nő után, a nő pedig a...
Férfi után.
A férfi után. Így van. Hogyan nevezzük azt az eseményt, amikor egy férfi és egy nő találkozik?
Egymásra találnak.
Mit jelent az, hogy egymásra találnak? Hogy véletlenül, hogy egymásba botlanak?
Hát nem.
Ha nem?
Hát megismerik egymást, és meg egymásba szeretnek. Szóval,
hogy... Nagyon jó. Mit jelent az, hogy megismerem a másikat?
Hibáit is megismerem vele együtt.
Mire vagyunk hajlamosak? Hogyha szerelmes valaki, akkor mire hajlamos? Hogy mit látnak csak a másikban?
Külsőt. Meg a jót.
A külsőt, a jót, aztán később, ahogy Réka mondta, a hibáit is észreveszi. De mindezzel együtt...
Szeretjük.
Szeretjük, és el tudjuk fogadni. Ha arról beszélünk, hogy a hibáival is együtt el tudom fogadni a másik embert, a szerettemet, a házastársamat, mondjuk a jegyesemet, akkor én mit adok neki át önmagamból? Az életemnek csak egy szeletét, vagy egy részét?
Nem, az egész életemet.
És amikor a házasságot kötünk, akkor mit adok oda teljesen?
Az egész életemet.
És ami elkövetkezik, az az egész...
Jövőt.
A jövőmet. Nagyon jó. Ez kölcsönös kell, hogy legyen szerintetek?
Igen.
Mi lehet akkor, hogyha ez nem kölcsönös? Hová vezethet ez?
Váláshoz.
Például váláshoz. Ez a végső eset, de...
Megcsaláshoz.
Például vezethet a hűtlenséghez is, így igaz. Aztán gondolhatunk arra, hogy annyira megromlik a két ember közötti kapcsolat, a kommunikáció annyira leszűkül, hogy már nem tudnak egymásra találni. Például Evelin érintette a hűtlenséget. A hűség, azt ugye sokan úgy gondolják, hogy egyszer megígértem, hogy hozzá hű leszek, és akkor ezzel le is tudtuk ezt a témát. Holott a hűség az igazából véve nem egy statikus állapot.
Egész életre szól,
és az egy annak a dinamikáját kell megélni. Nap, mint nap, ugye? Tehát az embernek vannak bűnös gondolatai. De a hűség az igenis egy mindennapos döntés kell, hogy legyen az ember életében. Tehát a szerelem, illetve a szeretet az csak így maradhat tartós. Beszéltünk arról is, hogy mit adunk át a házastársunknak, az nem csak az egész életemet, hanem a jövőmet is. Ebben mi tartozik bele? A jövő milyen le? Látom előre a jövőnket?
Nem.
Milyen lehet ez a jövő? Lehet.
Jó és rossz is.
Lehet jó.
Kiszámíthatatlan.
Rossz, illetve kiszámíthatatlan. Pontosan erről van szó. Megint szeretnék felolvasni egy idézetet ugyancsak a Teremtés könyvéből. Azután az Úristen az emberből kivett oldalcsontból megalkotta az asszonyt, és az emberhez vezette. Az ember így szólt, ez már csont a csontomból, és hús a húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből lett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, s a kettő egy test lesz. Mind az ember, mind az asszony mesztelen volt, de nem szégyenkeztek egymás előtt. Mit érthetünk ezen? Talán egy kicsit nehéz megközelíteni ezt a kérdést, de hogy a kettő az egy test lesz, a férfi és a nő.
Hogy amikor összeházasodnak, akkor az Isten úgy szeretné, hogy együtt egy családot alapítsanak, és mind kettő egyenrangú legyen, és együtt próbálják megoldani a gondokat, vagy együtt csinálják az útjukat, meg a jövőket.
Nagyon jó gondolat. Valóban erről szólna, és hogy vállalnak, mit vállalnak a házasságban a házastársak? Miért jön létre egy házasság?
Családot alapítsanak, és így gyermeket.
Gyermekeket vállaljanak. Így van, jól van. Nálunk a katolikus egyházban a házasság az micsoda?
Szent.
Szent dolog, azaz szentségi rangra emelte Jézus Krisztus.
Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És minden erődből, teljes elmédből, és minden erődből, és teljes elmédből. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes szívedből, fiam. Szeresd az Urat, a te Istenet, teljes lelkedből, fiam. És a te fele barátodat, mint magadat. És a te fele barátodat, mint magadat. Parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, ahogy én benneteket. Minden időben szeret az igaz barát, s testvérül születik a nyomorúság idejére. Szeresd az Urat, szeresd magad, szeresd az Urat, és embertársadat. Szeresd az Urat, szeresd magad,
szeresd az Urat, és embertársadat. Szeresd az Urat, szeresd magad, szeresd az Urat, és embertársadat. Szeresd az Urat, szeresd magad, szeresd az Urat, és embertársadat.
Szent Pál apostol efezusi leveléből ugyancsak egy nagyon fontos bibliai szakasz. Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből. Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az egyháznak. Testének ő a megváltója. Amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben szavával megtisztítva megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen. Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az egyházat. Mert tagjai vagyunk testének. Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségével tart, és a kettő egy test lesz. Nagy titok ez, én Krisztusra és az egyházra vonatkoztatom. Szeresse hát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok megtiszteljék férjüket. Hogy itt az elején, hogyha figyeltétek, arról beszélt Szent Pál, hogy legyetek egymásnak alárendeltjei. Emlékeztek, a beszélgetésünket azzal kezdtük, hogy egyenrangúság. De ez az egymásnak való alárendeltség igazában véve mit is fejez ki?
Hogy tiszteljék egymást.
Aztán...
bíznak egymásban.
Milyen módon fordulnak egymáshoz, mondjuk konfliktusok idején?
Türelemmel.
Bizalommal.
Aztán?
Megértéssel.
És ha szentségi házasságról beszélünk, a házastársak kitől kapnak ehhez erőt?
Egymástól.
És ezt a természet feletti erőt, hogy egymással szemben is ez meglegyen, hogy ők is forrásai legyenek egymásnak, kitől kapják?
Istentől.
Természetesen Istentől. Ezért szentség számunkra a házasság. Tovább vizsgálva Szent Pálnak ezt az érdekes fejtegetését, leírja azt, hogy amint tehát az egyház alá van vetve Krisztusnak, az asszony is mindenben férjének. Viszont, tovább folytatja, férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, és feláldozta magát érte. Tehát... hogy milyen módon kell egy férfinak szeretni a feleségét?
Önfeláldozóan.
Amikor házasságot kötöttek, akkor mit áldoztak föl? Kölcsönösen? A szabadságukat, aztán az egész
életüket.
Az egész életüket, és hogy mondtuk, a jövőjüket is. Pontosan erről van szó. Tehát itt látjuk azt, hogy amiről Szent Pál beszél, az... ez az egymásnak való alárendelés igazában véve tulajdonképpen a két testnek a tökéletes egységét próbálja megvalósítani. És azzal is zárja, amire a Teremtés könyve utal, hogy a kettő egy test lesz. A férfi kit hagy el a nőért?
Szüleit.
A szüleit. És a nő kit hagy el?
Ő is.
Ő is a szüleit. Kihez fognak ragaszkodni ezentúl?
Egymáshoz.
Hogyan élik meg a szerelmesek szerintetek egymás felé a voltukat, hogy minek tartom én a másikat a magam számára? Ki ő nekem? Ő a legnagyobb?
Kincs.
Kincs? Vagy?
Ajándék.
Ajándék. Megélhetem én is azt, hogy én az ő számára a legnagyobb ajándék vagyok?
Igen, persze.
Ezt nem tartják ma a beképzeltségnek szerintetek a világban?
Nem, mert nem úgy kell értelmezni.
Akkor hogyan kell értelmezni, Veli?
Hát, hogy nem úgy, hogy például mind kapunk egy ajándékot, és akkor, hogy én most az ajándékod vagyok, és...
Nem a tulajdonod.
Nagyon jó, mit mondasz, tehát, hogy nem a tulajdonod vagyok, hanem ajándék vagyok számodra, így igaz. Ehhez mondja, megfelelő önismeret kell. Ugye, nagyon jó ez a gondolat, így van. Amikor ajándékot kapunk, hogyan bánunk az ajándékkal?
Kisajátítjuk magunknak, vagy én nem, mert vagyis ez most rosszul jött ki, de amikor ajándékot kapunk, akkor örülünk neki, meg megbecsüljük és tiszteljük.
Pontosan erről van szó. Így van, tehát örülünk neki, megbecsüljük. És ugye tiszteljük azt is, akitől kaptuk ezt az ajándékot. Nagyon helyes. Nagyon jó volt ez a gondolat is. Szerintetek a házasságban, mondjuk egy szentségi házasságban, mi lehet a házastársaknak a legnagyobb ajándék, amiről már beszéltünk az előbb?
A gyermek.
Ugye, mivel ti gyermekek vagytok, már nem kicsik, igaz, leve fiatalok, ti átéltétek ezt a szüleitekkel, hogy ajándékként tekintenek rátok?
Igen.
Milyen formában szokták ezt veletek éreztetni?
Hát, hogy nagyon féltenek.
Féltenek?
Mindent megadnak, vagy hogy megpróbálnak mindent megadni.
Nagyon jó, tudnak. Így van. Tehát, hogy megpróbálnak mindent megadni ahhoz, hogy én normálisan éljek, igen?
Hát, és magunk, hát minket maguk elé helyeznek.
Pontosan erről van szó. Nagyon jó gondolat. Tehát, hogy nem az a fontos, amit ők szeretnének, hanem az a fontos, hogy a gyereknek mi a jó, vagy mi lenne a legjobb. Hogyan tudnám az ő életét még könnyebbé tenni. Találkoztok-e olyan példával az életben, vagy hallottatok olyan példáról, hogy ez nem így történik bizonyos esetekben, vagy családoknál, vagy fiatalokkal?
Hát amikor ráadják a gyerekeket a szülők, és beteszik egy ilyen áruházba.
A szülőnek szerintetek tulajdona a gyermek?
Nem.
Az én tulajdonom, azt szokták mondani, azt csinálok vele.
Amit akarok.
A gyermekkel azt csinálok, amit akarok?
Nem. Semmi
miért
kép?
Nem? Miért nem? Mert ő is. Kinek a képét hordozza magán?
Isten.
Isten.
Isten képét hordozza magán, és én mivel, mint szülő, mivel tartozom a gyermekemmel szemben Isten felé?
Felelősséget vállalok érte.
Általában meddig szoktuk ezt a felelősséget bevállalni? Hány éves korig?
18.
Így van, tehát hogy ez a 18. életév, de ez azt jelenti, hogy a szülő teljesen leveszi a kezét a 18 éves fiatal gyermekéről.
Egyáltalán nem.
Sőt, mi a jó szülő-gyermek kapcsolat szerintetek?
Amikor a gyerek nyugodtan oda megy a szülőhöz tanácsot kérni valamiben, ő meg segít neki, és nem fél megkérdezni tőle bármit.
Jól van.
És a szülő foglalkozik a gyermek gondjaival, bajaival, a hétköznapi gondolataival, és az ilyen dolgaival, és nem hagyja cserben.
Mit gondoltok, hogy jut elég idő ma a szülők számára, hogy meghallgassák a gyermekeiknek a problémáit?
Attól függ, hogy milyen munkája van, meg hogy mennyi szabad ideje.
Tehát, hogy hatással van erre, természetesen a munka világa is,
igen.
Ugye? Tehát, hogy mennyi idő jut azzal, hogy tudja foglalkozni a családommal. Az egyházunk, a katolikus egyházunk a katekizmusában a következőket írja ezzel a témával kapcsolatban. A gyermek nem járandóság, hanem ajándék. A házasság legnagyobb ajándéka egy új emberi személy. A gyermeket nem szabad tulajdonnak tekinteni, mintha követelni lehetne a gyermekhez való jogot. Ezen a téren egyedül a gyermek rendelkezik igazi jogokkal, tudniillik, hogy szülei házastársi szeretete sajátos aktusának gyümölcse legyen, hogy fogantatása pillanatától kezdve személyként tiszteljék. Szerintetek egy gyermek a családban mikor kezdi először azt érezni, hogy igazából ilyen partnerként, személyként kezdik kezelni?
10 év felett? 10 éves.
10 évesen. Addig hogyan kezeli a szülő a gyermekét?
Hát olyan kis aranyos, ő a én kis picikém.
Így van, nagyon jó, így van. És ez probléma?
Nem.
Miért fontos ez a gyereknek, hogy ezt átélje?
Elnézést, a gyerekkor egyik része, szerintem, és ezen át kell esnie minden gyereknek.
Jó az, amikor titeket dicsértek?
Igen.
Gyermekkorotokban?
Igen.
Ugye, Mit nyújtasz a gyermek számára, ha édesanyjától, édesapjától hallja ezeket a dicsérő szavakat?
Önbizalmat.
Aztán tudom azt, hogy...
Szeret.
Szeret, hogy ott van mellettem, és például mit nyújtanak ők számomra mindig?
Biztonságot.
Biztonságot, így van. Általában ugye a lányoknak a legnagyobb biztonságot ez ki nyújtja?
Az apa.
Az apa, ugye? Lehet, hogy ritkán, de az is elég, ugye? Tehát tudom azt, hogy ő ott van, és az számomra nagy biztonságot jelent. Ugye eljutottunk ehhez a 18 éves életkorig. Ugye, amikor már a fiúk és a lányok vonzalma egymás felé egyre erősebb. És a házasság előtt állunk. Köszönöm szépen ezt a mai beszélgetésünket, és majd innen fogjuk tovább folytatni. Zárásképpen pedig egy imádságot olvas fel Dóra a leendő házastársunkért. Az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek nevében. Amen.
Jóságos Atyám, hiszem, hogy nem a véletlen műve két ember találkozása, egymásra találása, az életút közös vállalása. Adj nekem, Istenem, olyan házastársat, aki társam lesz nem csak az örömben és a földi gondokban, jövőnk építésében, jelenünk szebbé tételében, nem csak forrása lesz boldogságomnak, hanem társam a hitben és a szeretetben és az új életek elfogadásában. Társam a nevelésben és családunk örök boldogságának formálásában is. Olyan társat adj nekem, Istenem, akit úgy tudok szeretni, mint Krisztus szerette az egyházát. Őrizd meg őt is, engem is, tisztán az oltárig és hülyen a sírig. Ámen.
Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Thank you.
Elhangzott műsorunkban Béres Gyula hittanár, az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Középiskola diákjaival a házasságról és a családról beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!